Mózes első könyve 6. és 7. fejezet. Történt pedig, hogy amikor az emberek elkezdtek szaporodni a földön, és leányaik születtek, látták az Isten fiak, hogy szépek az emberek lányai, ezért feleségül vették közülük mindazokat, akiket kiszemeltek maguknak. Akkor ezt mondta az Úr: ne maradjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test. Legyen az életkora 120 esztendő. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amelynél Isten drasztikusan megváltoztatja az emberek élettartamát a földön. Mire az emberek elérték a 900 évet, olyan gonosszá váltak, hogy Isten eldöntötte, hogy nem engedi, hogy ilyen sokáig éljenek, és élettartamukat 120 évre csökkenti. Az özönvizet követően tehát drasztikus változás állt be az emberek élettartamában. Erre a földet körülvevő védőköpeny eltűnése is magyarázatot nyújthat, amelynek következtében több kozmikus sugárzás éri a földet, ami sejtmutációt eredményez, ez pedig felgyorsítja az ember öregedési folyamatát. A kozmikus sugarakkal szemben, amelyek folyamatosan bombázzák földünket és mindenhová behatolnak, sehogy sem tudunk védekezni. Földünk légköre jelentős védelmet nyújt ugyan, ha azonban valaki túl hosszú ideig tartózkodik a magasban, a védőköpeny fölött, ahol erősebb az ultraibolya sugárzás, komoly veszélynek teszi ki magát. Így a légitársaságok elhatározták, hogy szabályozni fogják pilótáik repülési idejét, hogy kevesebb ideig legyenek kitéve a védőköpeny feletti veszélyes zóna hatásainak, amely a 12.000 méteres magasságban kezdődik. És kik is ebben a versben az Isten fiak? Egyesek szerint Sém leszármazottairól van szó, miközben az emberek leányai Káin leszármazottai. Az elmélet értelmében tehát Sém istenfélő ága egy időben vegyes házasságra lépett Káin istentelen ágával, és bár nehéz megmagyarázni, hogy hogyan születhettek ezekből a házasságokból óriások, mégis így szól az elmélet. Az Isten fiak kifejezés az Ószövetségben másutt is előfordul, az ige azonban mindig az angyalokra használja, soha nem az emberekre. Jobb könyvében például ezt olvassuk: az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt, velük együtt megjelent a sátán is. Jobb könyvében angyalok jelentek meg az Isten előtt. Úgy tűnik, hogy a mi esetünkben Mózes első könyvében is angyalokról van szó, akik elvegyültek az emberek között, házasságra léptek velük, de álljunk csak meg egy szóra. Jézus azt mondta, hogy az angyalok nem házasodnak. Az is érdekes, hogy az angyalokra mindig hímnemben utal az eredeti szöveg. Ha tehát te úgy szeretnéd értelmezni ezt az igerészt, hogy itt Sém istenfélő ágáról, illetve Káin istentelen ágáról van szó, akkor nehézségekbe ütközöl. Azonban akkor is problémába ütközöl, ha értelmezésed szerint ez esetben az angyalok lépnek házasságra az emberekkel. A 4. versben ez áll: abban az időben, amikor az Isten fiak bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik, sőt még azután is óriások éltek a földön. Ők azok a vitézkedők, akik ősidőktől fogva hírnevesek voltak. Itt valamiféle szuperfaj, azaz óriás emberek születtek ezekből a házasságokból. Az Új Szövetségben olvashatunk azokról az angyalokról, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, és őket Isten örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a napnak az ítéletére. Úgy tűnik tehát, hogy voltak bizonyos angyalok, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét. Talán olyan angyalok voltak, akik lejöttek a földre, elvegyültek az emberek között, és házasságra léptek velük. Sok érdekes dolog van, amire nem ismerjük a választ, ezt az esetet is beleértve. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. Azért ezt mondta az Úr: Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem, az emberrel együtt az állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy alkottam őket. Amikor azt olvassuk, hogy megbánta Isten, rádöbbenünk, hogy nehéz kijelentéshez érkeztünk, mert az ige egyértelműen azt tanítja, hogy nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit is megbánna. Más szóval, Isten mindentudó, és kezdettől fogva tisztában volt azzal, hogy mi fog történni. Akkor viszont mit ért az ige az alatt, hogy Isten megbánta, hogy megalkotta az embert? Rendkívül nehéz Istenről emberi értelemben beszélni, mert az emberi szóhasználat határt szab mondanivalónknak. Így hát, amikor Isten egyes cselekedeteit próbáljuk megmagyarázni, hogyan tehetnénk azt másként, mint annak a nyelvnek a segítségével, mint amit ismerünk? Ezen a ponton azonban nehézségekbe ütközünk, mert bár Isten cselekedeteiről próbálunk beszélni, olyan szavakhoz vagyunk kötve, amelyek az emberi léthez kapcsolódnak, és egyáltalán nem tartoznak Isten szóhasználatához. Embereknek érthető módon emberi dimenzióban gondolkodva próbáljuk elmagyarázni Isten dolgait, és Istent emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel, pedig amikor Isten megbán valamit, az egyáltalán nem ugyanaz, mint amikor mi emberek bánunk meg, illetve sajnálunk valamit. Én nem érthetem meg Isten tetteit, az ő útjai kifürkészhetetlenek. Isten már a kezdetektől fogva tudott mindent. Tudta, hogy romlottá válik majd az ember, tudta, hogy megjelenik az erőszak, és az emberek tönkre teszik magukat. Mi tehát az emberi dimenziókba gondolkodva próbáljuk leírni Isten cselekedeteit, az ige azonban kijelenti, hogy nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Így tehát Isten esetében egyáltalán nem olyasféle megbánásról van szó, mint amit az emberek tanúsítanak, hiszen Isten nem változik. Isten maga mondja a Malakiás 3:6-ban, hogy én az Úr nem változtam meg. Neki nem is kell változnia, hiszen ő Isten. Isten ezután kijelenti, hogy a földnek el kell pusztulnia. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Noénak ez a története. Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Noé. Egy romlott világban, ahol az emberek szíve és elméje telve volt minden elképzelhető gonoszsággal, ahol az emberek folyamatosan csak gonosz dolgokra gondoltak, létezett egy férfi, aki harmóniában élt Istennel, és közösségben volt vele. Noé Istennel járt. Micsoda bizonyságtétel! Noé 3 fiút nemzett, Sémet, Hámot és Jáfetet. A föld pedig mind romlottabb lett az Isten előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. És Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért a földön. Ezt mondta Isten Noénak. Elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek, mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld. Ezért elpusztítom őket a földdel együtt. Csinálj bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és vondd be kívül belől szurokkal. Így készítsd el azt. A bárka hossza 300 könyök legyen, szélessége 50 könyök, és magassága 30 könyök. Egy könyök nagyjából fél méternek felel meg, vagyis Isten utasításai szerint a bárka körülbelül 150 méter hosszú, 50 méter széles és 15 méter magas volt. Ezen kívül 3 emeletet kellett kialakítani a Noénak, egyenként 5 méteres magassággal. Meglehetősen nagy bárka lehetett tehát, összességében körülbelül 112.000 köbméter térfogattal. Mindez 522 marhavagonnak felel meg. Képzeljünk csak el egy 522 marhavagont számláló vonatot. Jó pár állat elfért rajta. A bárka tehát nem egy aprócska hajó volt, hanem olyan hatalmas, amilyet eddig még nem láttak az emberek. És érdekesek voltak az arányai is. Mára azonban rájöttünk, hogy egy hajónál ez az ideális arány, így a legtöbb hadihajónk esetében is ezt alkalmazzuk. Az emberek sokszor értetlenül állnak az özönvíz, illetve a bárka története előtt, és nem értik azt sem, hogy hogyan vittek fel állatokat a fedélzetre. Született azonban néhány kiváló könyv a témában, például Dr. Wickham és Dr. Morris írásai, amelynek a címe The Genesis Flood, amely talán az egyik leginkább tudományos jellegű kiadvány ebben a témában. Mostanában ismét kiújult az érdeklődés az özönvíz kérdése iránt. Talán annak is köszönhető mindez, hogy egyre gyakrabban hallunk egy nagy hajóról, amely jégbefagyva az Ararát tetején található. Az első beszámolók még Marco Polo idejére nyúlnak vissza, ő egy nagy hajóról tesz említést fent a hegyen a jégben, ahogyan azt a helybéliek is emlegették. 1915 különösen hosszú és forró nyarán egy orosz pilóta szintén egy nagy hajóra lett figyelmes a jégben, ahogy repült az Ararát fölött. Beszámolója alapján expedíciót is indítottak, de mire nyilvánosságra hozták volna a bizonyítékokat, kirobbant a forradalom, és minden bizonyíték megsemmisült. A pilóta később Kanadába költözött, és ott el is mesélte, hogy mit látott azon a nyáron. A történetek másokat is felbátorítottak, hogy a hajót felkutassák. Fernand Navarro, egy francia felfedező például még egy fadarabot is hozott magával, abból az objektumból, amelyet jóval a felső erdőhatár fölött talált meg jégbefagyva az Ararát tetején. És élményeit egy könyvben is elmeséli. Jelenleg is folynak kezdeményezések újabb expedíciók indítására, a muzulmán irányítás alatt álló török kormány azonban egyetlen expedícióra sem adott engedélyt a közelmúltban. Pedig sok kutató szeretne ellátogatni az Ararát tetejére, hogy egyszer is mindenkorra feltárja az igazságot, a török kormány azonban ellenáll minden próbálkozásnak. Ha megtalálnák a bárkát az Ararát tetején, a tudósok érdekes problémával találnák szembe magukat. Hogyan kerülhetett fel olyan magasra a hajó, hogyan szállították fel olyan magasra a hatalmas monstrum megépítéséhez szükséges fát? Jézus azt mondta, hogy áldottak azok, akik látnak és hisznek, de még áldottabbak, akik hisznek, bár nem látnak. Ha a bárka felfedezésére van szükség ahhoz, hogy te hinni kezdj Jézus Krisztusban, akkor sajnállak, bár őszintén remélem, hogy megtalálják a bárkát, hogy te is megtérhess. Más érdekes bizonyítéka is vannak annak az elképzelésnek, hogy a világ igenis megtapasztalt egy világméretű özönvizet. Természetesen az egész világra kiterjedő özönvíz ellentétben áll az uniformitarianizmus elméletével, amely az evolúció elmélet alapját képezi. És érdekes, hogy a tudósok nem mindig becsületesek. Nagy előszeretettel állítják be magukat a tudomány embereinek, miközben legtöbbjük felesküdött egy bizonyos elméletre, amelytől nem tágít, nehogy aláássa saját hitelességét. Ha bárki olyat mer mondani, ami ellenkezik az általuk már tudományos tényként elfogadottakkal, és így veszélybe kerül az elméletük, azonnal keresztre feszítik azt az embert, munkáit pedig elutasítják. Ennek tökéletes példája Immanuel Velakovsky. Első könyve az Ütköző világok címmel jelent meg először az Egyesült Államokban, a Macmillan kiadó gondozásában. Ez a kiadó egy jól ismert kiadó, amely számos tankönyvet is megjelentetett már. Amikor az egyetemi tanárok elolvasták ezt a könyvet, nagy haragra gerjedtek, hiszen rádöbbentek, hogy ez a könyv megcáfolja az uniformitarianizmus elméletét. Ennek nyomán olyan nagy port kavartak, hogy a Macmillan kiadónak végül le kellett állítani a könyv kiadását. A jogokat ekkor egy másik kiadó vásárolta meg, hogy a könyv mégis eljuthasson a könyvesboltokba. Velakovsky ellenlovasai azonban továbbra is elszántan harcoltak az ellen, hogy a könyv a nagy közönség kezébe kerülhessen. Hatalmas ellenkampányt indítottak, és írásaikban már akkor cáfolták a könyvben közölt tényeket, amikor azon még meg sem száradt a tinta. Bizony a tudósok sem mindig tisztességesek. Ha valaki megpróbálja lerombolni egyik dédelgetett elméletüket, akkor hazudnak, összeesküvést szőnek, és minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy életben tartsák azt az elméletet. Ebben az esetben pedig a dédelgetett elméletük az, hogy az ember az evolúció során fejlődött ki. Ehhez pedig ragaszkodnak, hiszen így teljesen kizárhatják Isten létezésének lehetőségét. Nem csoda, hogy görcsösen kapaszkodnak az evolúció elméletbe még akkor is, amikor egyre több bizonyíték szól ellene. Azóta Immanuel Velikovszkinak egy újabb könyve is megjelent az Earth in Upheaval címen. És hadd mondjak el vele kapcsolatban valamit. Először is ő nem hisz abban, hogy a Biblia Isten igéje. Sőt, mi több, a Biblia egyes részeit egyenesen elutasítja. Velikovszki nem keresztény, hanem egy zsidó tudós, de úgy tekint a Bibliára, mint egy történelemkönyvre. Így tehát történelmi tényként igyekszik kezelni mindazt, amiről a Biblia kijelenti, hogy megtörtént. Velikovszki a Biblia eseményei alapján szeretné saját elméletét bizonyítani, amely értelmében a Vénusz bolygó Józsué idejében jelent meg a mi naprendszerünkben, pontosabban akkor állt rá jelenlegi pályájára. Szerinte előtte a Vénusz bolygó többször is elhaladt a Föld közelében. Velikovszki szerint ezzel magyarázható Józsué hosszú napja a Bibliában, a Mózes idejében bekövetkező egyiptomi csapások pedig szintén a Vénusz egy korábbi földközeli elhaladásához kapcsolhatók. Szerinte tehát a Vénusz többször is elhaladt a Föld mellett, mielőtt tartósan ráállt a nap körüli pályájára. Sőt, néhányszor majdnem össze is ütköztünk vele. Velikovszki elmélete szerint továbbá a Mars és a Vénusz keringési pályájában egy időben változások következtek be, a Vénusz pedig az elmúlt 5000 évben jelent meg a naprendszerünkben, és megjelenése jelentősen megbolygatta Földünket. Erről szól Velikovszki elmélete, aki természetesen igyekszik azt megfelelő bizonyítékokkal alátámasztani, amelyek közül néhányat igencsak érdekesnek találok. Ebben a könyvében például azt írja, hogy 150 méteres tengerszint feletti magasságban bánacsontokat találtak az Ontario-tótól északra. Vermontban is találtak bánacsontvázat, mégpedig 160 méteres tengerszint feletti magasságban. Egy harmadikat pedig Quebecben, Montrealban, 200 méterrel a tengerszint felett. De hát az emberek általában nem cipelnek fel egy bánatetemet 200 méterre a hegyre, több kilométernyire az óceántól. Felmerült tehát a kérdés, hogy hogyan kerültek oda a tetemek. Velikovszki saját elmélete szerint erre akkor kerülhetett sor, amikor a földkérek felgyűrődésével hegységek jöttek létre. Velikovszki azt próbálja bizonyítani, hogy az elmúlt 7000 évben így jöttek létre a Földön a hegységek. De mi a helyzet akkor, ha a földkérek felgyűrődése, illetve a hegyláncok így módul létrejötte helyett inkább a víz emelkedett fel olyan magasságokba, és beterítette az említett területeket. Így ott is úszkálhattak bánák, amíg a víz vissza nem húzódott, és akkor a bánák ott ragadtak és elpusztultak. Ezt az elképzelést legalább olyan hihetőnek találom, mint a földkérek felgyűrődésének elméletét. Sőt, ez az elképzelés az igével is sokkal inkább összhangban áll. Velikovszki könyvében egy Joseph Prestwich nevű geológia professzort is említ, aki az Oxfordi Egyetemen tanított 1874 és 88 között, és elismert tekintély volt a szakmájában. Kutatásai során arra a következtetésre jutott, hogy a jégkorszakban, vagy az új kőkorszakban a dél-angliai területek víz alá kerültek, mégpedig olyan pontok is, amelyek akár 300 méteres tengerszint feletti magassággal rendelkeztek. Velikovszki továbbá olyan hasadékokat említ, amelyekben különféle állatok csontjait találták. Mamut, víziló, orrszarvú, ló, sarkimedve és bölénycsontokat, amelyek 1000 darabra törtek, és egyetlen épp csontvázat sem találtak itt, és rendetlenül hevertek szanaszét, teljesen függetlenül a csontvázban elfoglalt helyüktől. A csontok harapásnyomokat nem tartalmaztak, bár hiéna, farkas, medve és oroszlán csontjaival együtt találták meg őket. Devonshire-ban, illetve Wales-ben találták ezeket az összetört csontokat, amelyeken egyértelmű törésnyomok fedezhetők fel. A csontok széle éles, a csontok kiváló állapotban vannak, harapásnyomoknak semmi jele. A könyvben arról is olvashatunk, hogy a világ számos részén találtak barlangokban csontcsoportokat úgy, mintha egyszerűen csak odadobták volna őket. Egy barlangban hevertek például olyan állatok, amelyek egymásra szoktak máskor vadászni. Úgy tűnik, a csontok egyszerre kerültek oda, összetörtek, majd betemette őket az iszap, mintha valamiféle erőszakos, szökőárszerű jelenség temette volna be őket, és hirtelen 300 méteres mélység tornyosult felettük. Ezek a tények természetesen a földkirek felgyűrődés elméletének igazolására is használhatók, érdekes bizonyítékot nyújtanának azonban arra is, hogy egy időben világméretű özönvíz hatalmas erejű vízáradat sújtotta a földet, én pedig inkább erre szavaznék. Wilakowski könyvében még egy érdekes dolgot találunk, a Himaláját. A 19. század tudósai megdöbbenten tapasztalták, hogy akármilyen magasra is másztak a Himaláján, a sziklák tengeri állatok csontvázait rejtették. Olyan halakét például, amelyek az óceánban úszkálnak, illetve más tengeri élőlényekét. Számukra mindez azt bizonyította, hogy a Himalája egykor a tengerből emelkedett ki. Arra is bizonyíték lehet azonban, hogy a Himaláját egy időben víz borította. Ugyanez mondható el az Andokról is, illetve több más hegységről is. Isten tehát hagyott ránk bizonyítékokat, bár az emberek gyakran félreértelmezik azokat. Nincs azonban okunk mást feltételezni, mint azt, hogy az említett leletek egy világméretű özönvíz maradványai, és hogy az említett területek valóban víz alá kerültek egy időben. A vízszint még a legmagasabb hegyeket is beterítette, sőt 5 méterrel magasabban emelkedett ki azoknál, ahogy azt az ige kijelentette. Wilakowski könyve tehát lerombolja az uniformitarianizmus elméletét, és kataklizmikus események egész sorát említi. Számos bizonyíték szól egy nagyszabású özönvíz mellett. Egyes területeken például rendkívül vastag rétegben rakodott le üledék, több 10 méteres vastagságban. Ahhoz azonban, hogy ilyen vastag üledékréteg képződhessen, több 100 méteres vastag víztömegre van szükség. Az evolúció elméletet vallók a geológiai rétegekkel igyekeznek bizonyítani az evolúció elméletet. Ennek nyomán azonban számos probléma vetődik fel. Az egyik például az, hogy a geológiai rétegekben egyetlen bizonyítékot sem találunk a fajok közötti egyetlen átmeneti formára sem. Mivel a geológiai rétegek nem szolgálnak átmeneti formákkal, egy professzor a Stanford Egyetemről kidolgozott egy elméletet, a reményteljes szörnyeteg elméletet, hogy megpróbálja megmagyarázni a fajok közötti átmenetet. Elmélete értelmében tehát a kígyó a homokba rakta tojásait, és amikor a tojások kikeltek, madarak repültek ki belőle. Lehet, hogy ő a reményteljes szörnyeteg elméletnek nevezi az elképzelést, szerintem azonban az elmélet inkább csak reménytelenül szörnyűséges. Ahhoz, hogy egy ilyen elmélet működjön, vagyis hogy egy új faj születhessen, a tojásból madárnak kellett kirepülnie. Egyébként a geológiai rétegek kérdése nagyon érdekes, bár sokszor körkörös érvelés áldozatává válik. Hiszen hogyan is határozzák meg az egyes geológiai képződmények korát? Az alapján, hogy milyen fajta kövületet tartalmaznak. És hogyan is határozzák meg a kövületek korát, amelyeket különféle képződményekben találnak? Az alapján, hogy milyen képződményekben találták őket. Más szóval nincs pontos módja a kor meghatározásnak. Az e fajta kor meghatározás eleve arra a feltételezésre épül, hogy az evolúció elmélet igaz, hogy minden egy alacsonyabb rendű formából fejlődött ki, és így vált magasabb rendű formává. Egyes területeken azonban a megszokottal éppen ellentétesen szerveződnek a geológiai rétegek. A régebbi rétegek az újak tetején helyezkednek el, akár több száz négyzetméternyi területen is. Annak érdekében, hogy ezt a jelenséget megmagyarázzák, a tudósok újabb elméletet dolgoztak ki, mégpedig a palacsintaforgató elméletet, és azt állítják, hogy valamilyen módon az egész hatalmas rétegképződmény a feje tetejére állt. Több száz négyzetméternyi geológiai réteg csak úgy egyszerűen a feje tetejére állt. Azt persze nehezebb megmagyarázni, hogy hogyan nőhetett egy fa több geológiai rétegen keresztül is, hiszen elvileg az egyes rétegek több millió éven keresztül rakódtak le. Ha azonban az ember hisz az özönvízben, a geológiai rétegekkel semmi gondja sem lesz. Ahogy a Biblia is írja, Isten különféle fajta állatokat teremtett. Így tehát logikus, hogy az alacsonyabb fekvésű területeken élő állatok elsőként pusztultak el az özönvízben, azok az állatok pedig, amelyek fel tudtak mászni magasabban fekvő területekre, vagy tudtak például úszni, csak később estek áldozatul az egyre emelkedő, majd egy napon visszahúzódó víztömegnek, és emiatt a geológiai rétegek felsőbb szintjén helyezkednek el. Az állati maradványokat az özönvíz juttatta oda, és így az özönvíz valóban hihetőbb magyarázatot nyújt a geológiai rétegek tartalmára és szerkezetére. Sőt, mi több, teljes összhangban áll az isteni teremtés elképzelésével, miszerint Isten különféle állatokat teremtett, és így feleslegessé válik az átmeneti formák keresése. Bár Péter 2000 évvel ezelőtt írta levelét, úgy tűnik, hogy mégis fején találta a szöget. Ugyanis ezt írja. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt tűznek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Ez az uniformitarianizmus elmélete, minden úgy maradt, ahogy az a kezdetekben volt. Péter előre látta, hogy megjelenik majd ez az elmélet, illetve hogy csúfolódók támadnak majd, akik gúnyt tűznek a Bibliából, és az Úr Jézus Krisztus eljövetelének ígéretéből. Péter azonban arról is ír, hogy az emberek nem hajlandók tudomásul venni, hogy Isten egyszer özönvízzel pusztította el a földet. Ez az egy dolog mindenre magyarázatot nyújthatna, ők azonban tudatosan hátat fordítanak ennek a ténynek. Péter mindezt előre látta Isten lelke által, így hát ismét azt láthatjuk, hogy a Biblia jóval az emberek előtt járt. Isten tehát megadta Noénak a bárka méreteit. Meghagyta, hogy legyen ablaka is, és körülbelül egy könyöknyire hagyja azt felülről. A bárka tetején is voltak ablakok, hogy legyen mód a bárkát szellőztetni, és bizony gondoljunk csak bele, azzal a sok állattal a fedélzeten egy idő után egészen biztosan kellett szellőztetni. Ablakot is csinálja a bárkára, és egy könyökre hagyd azt felülről, a bárka ajtaját az oldalára helyezd. Készíts alsó, középső és felső emeletet, mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak az ég alatt minden élőlényt. Minden el fog pusztulni, ami a földön van. Veled azonban szövetségre lépek. Menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségével együtt. És vigyél be a bárkába minden élőlényből kettőt-kettőt, hogy életben maradjanak veled együtt. Hímek és nőstények legyenek azok. A madaraknak, az állatoknak és a föld minden csúszómászójának különböző fajtáiból mindegyikből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjon. Vigyél magaddal mindenféle eledelt, ami csak megehető, gyűjts be magadhoz, hogy legyen ennivalótok neked is, meg azoknak is. Noé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogy Isten megparancsolta. Isten meghagyta Noénak, hogy mindenfajta állatból vigyen a bárkára. Noénak azonban nem kellett minden kutyafajtából vinnie egy párt, külön a Spániából és a Skótjuhászból például. Elég volt egyetlen kutyapárt felvinni a bárkára, hiszen léteznek mutáns törzsek, illetve azt is tudnunk kell, hogy horizontálisan mindenképpen megvalósulnak az evolúciós folyamatok. Egy családon vagy egy fajon belül. Ezért nem kellett Noénak például mindenféle macskából egy-egy párt felvinni a bárkára. Elég volt egyetlen pár bármiféle macskából. Abból ugyanis már kifejlődhetett a sokféle fajta macska. Ezzel nincs is gond. Nem volt tehát arra szükség, hogy Noé minden fajon belül minden fajtából találjon egy párt, elegendő volt csak a faj fő képviselőit magához vennie, és engednie, hogy a természetes evolúciós folyamatok egy fajon belül sok fajtát eredményezzenek. Horizontális értelemben tehát létezik evolúció, vertikálisan azonban, vagyis egyes fajok között nincs bizonyíték az evolúcióra. Az tehát bizonyítható, hogy egy időben például a majmoknak 18 foga volt, majd különböző korszakokban mutánstörzsek jelentek meg, és több vagy akár kevesebb foguk nőtt, illetve az arconásaik is megváltoztak. Ezzel nincs is baj, arra azonban nincs semmiféle bizonyíték, hogy két különfaj esetében lehetséges a mutáció. És az evolúció elmélet gyenge pontja éppen ez. Nem találtak egyetlen átmeneti formát sem, amely igazolná, hogy lehetséges két különfaj között az evolúciós átmenet. Akkor ezt mondta az Úr Noénak. Menj be egész házad népével a bárkába, mert csak téged látlak igaznak ebben a nemzedékben. Minden tiszta állatból hetet-hetet vigyél magaddal, hímet és nőstényt. Azokból az állatokból, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényt. Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényt, hogy maradjon utódjuk az egész földön. Mert 7 nap múlva 40 nap és 40 éjjel tartó esőt bocsátok a földre, és eltörlök a föld színéről minden élőt, amelyet alkottam. Noé meg is tett mindent, ahogyan az Úr megparancsolta neki. Noé 600 éves volt, amikor özönvíz lett a földön. Bement át Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel a bárkába az özönvíz előtt. A tiszta állatok közül, de a nem tiszta állatok közül is, a madarak és mindenféle földi csúszómászok közül kettő-kettő ment be Noéhoz a bárkába. Hím és nőstény, ahogyan megparancsolta Isten Noénak. A 7. napon özönvíz lett a földön. Noé életének 600. évében, a 2. hónap 17-én fölfakadt ezen a napon a nagy mélység minden forrása, és megnyíltak az ég csatornái. Emlékezzünk csak vissza, hogy a Mózes 1-1-ben Isten megalkotta a boltozatot, és elválasztotta egymástól a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. Az özönvíz idején pedig a föld körüli víztakaró tartalma kiáradt a földre, és megnyílt a nagy mélység minden forrása is. Kétségtelenül felbojdult az egész föld, felgyűrődött a földkérek, és hegyláncok jöttek létre. Az is elképzelhető, hogy a Himalája ekkortájt emelkedett ki a tengerből. Ahogy korábbi hegyláncok a tengerbe omlottak, a víz hatalmas nyomást fejtett ki, közben az óceánfenék is mozgásnak indult, majd egyes részek felgyűrődtek, új hegyvonulatok jelentek meg, és jelentősen megváltozott a föld arculata. Kétségtelen, hogy számos drámai változás állt be a földön az özönvíz idején, ahogy egyes hegyláncok eltűntek, ahogy megnyíltak a mélység forrásai, esni kezdett az eső, megváltoztak az óceánok. Mindez hatalmas változásokat eredményezett. Hatalmas tenger borította például egykor Észak-Amerika középső részét, a nagy sóstó környékét. Egyesek szerint a tengerből mára ez a tó maradt csupán, de korábban ezt a területet tenger borította. Van ott egy kanyon is, és ha az ember a déli oldalához sétál, 2500 méteres magasságban tengeri halak, kagylók és egyéb tengeri élőlények kövületi maradványaira bukkan. Az ott elterülő tenger körül egykor dinoszauruszok éltek, a sivatagban egyébként érdekes dinoszaurusz leletekre bukkanhat az ember. Nekem például van egy érdekes dinoszaurusz csigolyám, amit ott találtam a sivatagban, úgyhogy érdemes keresgélni. Hatalmas változások történtek tehát, a földkéreg felgyűrődött, közben megváltozott az óceánok feneke, mindez pedig amellett tanúskodik, amit az ige is vall, hogy egy időben kataklizmikus események rázták meg a földet, az egész bolygó felboldult, és a mélységcsatornái megnyíltak. Elképzelhető, hogy Atlantisnak, az elveszett kontinensnek is van valóság alapja, és elképzelhető, hogy valóban létezett, és éppen az özönvízben tűnt el örökre a föld színéről. Hadd említsek meg itt egy újabb érdekességet. Az Atlanti-óceán kellős közepén homokot találtak az óceán fenekén. Pedig homokkal csak az óceán partján találkozik az ember, hiszen a homok úgy keletkezik, hogy a partot mosó víz folyamatosan elkoptatja a sziklákat. A tengerfenék nagy részét iszap és üledék borítja, az évszázadok során pedig egyre több üledék rakódik le a tengerfenéken. Erre a homokrétegre, amit az Atlanti-óceán kellős közepén találtak, egyelőre nincs elfogadható magyarázat. Ez úgy néz ki, mintha egykor ez a rész tengerpart lett volna. De vajon hogyan kerülhetett oda a homok más módon? Érdekes jelenségek ezek, amelyeket a tudósoknak egyelőre nem sikerült megmagyarázniuk. Az özönvíz azonban, amely a föld felszínét megváltoztatta, erre a jelenségre is könnyen magyarázatot nyújthatna. Noé életének 600. évében, a második hónap 17-én fölfakadt ezen a napon a nagy mélység minden forrása, és megnyíltak az ég csatornái. 40 nap és 40 éjjel esett az eső a földre. Még azon a napon bement Noé és Noé fiai, Sém, Hám és Jáfet, Noé felesége és fiainak három felesége a bárkába, és velük együtt mindenfajta élőlény, mindenféle állat és mindenféle csúszómászó, amely csak csúszik és mászik a földön, mindenfajta repdeső állat, madarak és szárnyasok. Kettő-kettő ment be Noéhoz a bárkába mindenféle élőlényből. Hím és nőstény ment be minden élőből, bementek, ahogyan Isten parancsolta. Az Úr pedig bezárta Noé után az ajtót. Amikor már 40 napja tartott az özönvíz a földön, annyira megnövekedett a víz, hogy elbírta a bárkát, és az felemelkedett a földről. A víz egyre áradt és növekedett a földön, úgyhogy a bárka a víz színén úszott. A víz egyre erősebben áradt a földön, és elborította a legmagasabb hegyeket is az ég alatt. Sőt, 15 könyöknyit áradt a víz azután, hogy elborította a hegyeket. Egyesek váltig azt állítják, hogy az özönvíz helyi jellegű volt csupán, hogy csak a babiloni fennsíkot érintette. Akkor viszont miért utasította volna Isten Noét, hogy egy ilyen hatalmas hajót építsen? Miért nem mondta Isten egyszerűen csak azt, hogy Noé hagyja el ezt a területet? Noé, menj a hegy másik oldalára, keress egy másik völgyet, mert ezt a területet el fogja önteni a víz. És akkor vajon hogyan kerülhetett a bárka az Araratra, és hogyan fedhette be a víz az Ararát hegységet úgy, hogy a csúcsa 5 méterrel a víz alá került, hiszen az Ararát mintegy 5600 méter magas. És hogyan tornyosulhatott volna olyan magasan a víz anélkül, hogy más területekre ki ne terjedt volna? Azok tehát, akik megpróbálják helyi özönvízként értelmezni ezt a katasztrófát, számos problémával találják szembe magukat. Miért kellett azt a sok állatot összegyűjteni? Egy helyi jellegű özönvíz esetében nem lett volna erre szükség, a Biblia azonban kijelenti, hogy egy világméretű özönvízről volt szó, a bizonyítékok pedig úgy tűnik, hogy az igét támasztják alá ebben is. Gondoljunk csak a bálnákra, amelyet Vermontban 160 méteres tengerszint feletti magasságban találtak, vagy a Marylandben talált csontokra. A barlangokban is különféle állatok csontjait találták összetörve. Amikor már 40 napja tartott az özönvíz a földön, annyira megnövekedett a víz, hogy elbírta a bárkát, és az fölemelkedett a földről. A víz egyre áradt és növekedett a földön, úgyhogy a bárka a víz színén úszott. A víz egyre erősebben áradt a földön, és elborította a legmagasabb hegyeket is az ég alatt. Sőt, 15 könyöknyit áradt a víz azután, hogy elborította a hegyeket. Elpusztult minden test, amely a földön mozgott. Madár, állat és vad. A földön nyüzsgő minden féreg és minden ember. Minden meghalt, aminek az órában élet lehellete volt, ami a szárazföldön élt. Eltörölt Isten minden élőt, amely a föld színén volt, embert és állatot, csúszómászót és égi madarat. Mindent eltörölt a földről, csak Noé maradt meg és azok, akik vele voltak a bárkában. A víz 150 napig áradt a földön. Amikor Jézus a tanítványainak arról beszélt, hogy milyen jelek előzik meg majd eljövetelét, illetve a világ végét, akkor azt mondta, hogy mint Noé napjaiban olyan lesz az emberfiának eljövetele is. Noé napjait gyors népességrobbanás jellemezte. Történt pedig, hogy amikor az emberek elkezdtek elszaporodni a földön. Noé idejét az abnormális szexuális viselkedés is fémjelezte. Látták az Isten fiak, hogy szépek az emberek lányai. Jézus szerint azokban az időkben semmibe vették a házassági esküt is, az emberek úgy éltek, ahogy nekik tetszett. Noé napjai a gonoszság napjai voltak, az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz volt. Ma is olyan helyzet uralkodik a földön, mint Noé idejében. Noé az eljövendő Krisztus előképe. Úgy vélem azonban, hogy Noé valami más előképe is. Noé akkor élt a földön, amikor Isten kiöntötte ítéletét a világra a gonoszság miatt, és Isten egy napon újra megítéli a földet a gonoszság miatt. Nem gondolom azonban, hogy Noé annak az egyháznak az előképe lenne, amelyet Isten megőriz az eljövendő nyomorúság időszakában. Isten egy csoportot őriz majd meg, és ezt megvédi majd abban az időszakban. A 144 ezer izraelit, akiket elpecsétel Isten, és megóvja őket a földet sújtó csapásoktól. Olyan lesz Isten pecsétje, Isten neve a homlokukon, mint a bárka volt az özönvíz idején. Véleményem szerint Énok az egyház előképe. Énok, aki Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Isten tehát elragadta Énokot az özönvíz előtt, vagyis még mielőtt Isten kiöntötte ítéletét a világra. Énok tehát az egyház előképe volt, Noé pedig a 144 ezer zsidó előképe, akiket Isten elpecsétel és megvéd, miközben átviszi őket az ítélet időszakán, amely egy napon beköszönt a földön. Érdekesnek találom, hogy Isten megvárta, amíg Noé bemegy a bárkába, majd maga zárta rá az ajtót. Az igében azt olvashatjuk, hogy Noé az igazság hirdetője volt. Noé tehát abban a 100 éves időszakban, amikor a bárkát építette, hirdette az embereknek az igazságot, és figyelmeztette őket Isten eljövendő ítéletére. Kétségtelen azonban, hogy az emberek kigúnyolták Noét. Micsoda őrült öregember, hajót épít egy olyan helyen, ahol nincs is víz. Noé mégis hitben építette a hajót, hogy megmentse a családját, és meg is menekült, mert engedelmeskedett Istennek. Isten pedig rázárta az ajtót. Azon a ponton a kocka el volt vetve. Noé és családja biztonságban voltak a hajóban, akik pedig a bárkán kívül maradtak, eljátszották minden esélyüket. Már késő volt, mert elvesztek. Érdekes nap lehetett. Egyrészt láthatjuk Isten kegyelmét, irgalmát és türelmet, másrészt pedig láthatjuk a szükséges ítéletet. Isten maga mondta, hogy lelke nem fog örökre tusakodni az emberrel. Isten lelke azonban egy ideig küzd az emberrel, és önmagában is csoda, hogy Isten kitartóan kopogtat szíve ajtaján. Ki vagyok én, hogy Isten ilyen kegyelmesen bánjon velem? Micsoda csodálatos jele ez Isten féltő szeretetének. Ugyanakkor azonban félelmetes figyelmeztetés is, hiszen Isten lelke nem fog örökké küzdeni azzal az emberrel, aki Isten fiát lábbal tapodja, A szövetség vérét, amellyel megszenteltetett közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsúfolja. Bizony a tűz lángja fogja megemészteni őket. Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanúvallomás alapján irgalom nélkül meghal. Mit gondoltok? Mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten fiát lábbal tapotja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsúfolja. Azt a lelket, amely a szívben munkálkodik. Isten lelke nem fog örökké tusakodni az emberrel. Eljön az a pillanat, amikor az ember átlép egy pontot, ahonnan már nincs visszaút. Eljöhet az a pillanat, amikor minden esélyét eljátszotta, mert túl sokszor mondott nemet Istennek. Veled is megtörténhet, hogy tudatosan megcsúfolod Isten lelkét, hogy átléped azt a láthatatlan vonalat, ami Isten kegyelme, irgalma, türelme és az ő ítélete között húzódik. Elérkezett tehát az a nap, amikor Noé bement a bárkába, és Isten rázárta az ajtót. És micsoda dicsőséges nap lesz az, amikor Isten bennünket is bezár abba a bárkába, ahol biztonságban lehetünk. Jézus Krisztusban. És akkor majd hitáltal én is ott élhetek az ő szépséges országában. Uram, kérlek szólj mindnyájunkhoz a te szent lelked által, ahogy folytatjuk utunkat Mózes első könyvén át. Köszönjük azt a kiváltságot, hogy együtt tanulmányozhatjuk a te igédet. Köszönjük, hogy ezek a feljegyzések ránk maradtak, és köszönjük, hogy mindez Jézus Krisztushoz és az örök élethez vezet. Uram, a te szent lelked ültesse el most a szívünkbe a te igazságodat. Jézus nevében. Amen.